Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Itt van velünk a vonalban egyik fő szakértő ebben a rovatban, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát forrósodik a helyzet, most már mindent lehet olvasni Theresa May-jel kapcsolatban, meg a tárgyalásokkal kapcsolatban, meg a szavazással kapcsolatban, úgyhogy hát döntés közelben, vagy nem is tudom, hogy hol, itt tartunk most már a végén ennek a történetnek.
Igen, elvileg. De hát gazdasági konkrétumokra nagyon nehezen lehet informálódni, hogy lesznek-e vámok, meg ilyesmi, átalakul-e az adórendszer, mit lehet tudni most ezekről a vonatkozásairól a Brexitnek?
Hát igen, ez egy elég összetett kérdés. Nagyon keveset lehet még tudni, egy nagyon izgalmas szakaszon. Tehát lehet, hogy még csak az elején tartunk itt néhány dolognak, annak ellenére, hogy ez két éve megy a sztori. De hogy pontosan értsük, hogy miről van szó, és egyáltalán mi mozgatja ezt az egészet, mert számomra a mi értek is baromi érdekesek, hogy egyáltalán hogy jut egy ország ide, hogy kilépjen. Azért röviden végigfutnék, hogy mi a Anglia vagy Egyesült Királyság története az EU-n belül, és aztán ez mit jelent gazdaságilag és adójogilag. Tehát ugye 57-ben jött létre a római szerződés az Európai Unió, de ők 73-ban csatlakoztak. Anglia már próbálkoztak korábban is, 63-ban, de akkor a franciák nagyjából ezt akadályozták, mert akkor olyan belső átalakulások voltak, amivel De Gaulle nem látta jónak Angliát bevenni, és ez egy komoly probléma volt. Nem, utána ezt követően, hogy beléptek, nem ez volt az első alkalom, hogy ki akartak lépni, tehát az ő viszonyuk ebben az egész rendszerben, ez a be és ki, ez nem most jelent meg először, ez megjelent 83-ban is, de sose jutottak el referendumig, aztán 97-ben választási ígéretként. Majd a David Cameron volt az a szerencsés vagy szerencsétlen, aki gyakorlatilag megakadályozott egy ugyanilyen szavazást, de megígérte, hogyha 2015-ben újra választják, akkor viszont tényleg kiírja a referendumot. Na most ezt megtette, és ennek lett az eredménye, hogy 2016. június 23-án a többség ugyan egy vékony többséggel, de a kilépés mellett szavazott, majd ezt követően 2017. márciusában, március azt hiszem 29-én az Egyesült Királyság kérte ugye a tagságának a megszüntetését, és innen van ez a két éves szabály, hogy 2019. március 29-én 11 óráig tart az ő EU-s tagságuk, tehát addig kellene ezt az egészet lerendezni. Na most az EU erre fölkészült, nyilván kineveztek egy tárgyalót, megint egy franciát, ezt a Michel Barnier-t, aki talán nem jó ment nekik, és ki egy elég kemény tárgyalási folyamaton vitte végig őket. Hát azt kell tudni, hogy ennek a tárgyalási folyamatnak a végső szakasza tavaly november 25-én volt, az EU elfogadott egy Brexit megállapodás tervezetet, amivel hazament a Theresa May, és azóta áll nagyjából a bál. Ez az EU szempontjából elfogadható lenne, ez egy hosszú-hosszú vajudás eredménye volt ez a szerződés, csak ez egy 585 oldalas, azt hiszem, hogy így néztem, szerződéscsomag, amelyik egyébként normálisan, ha ezt ők elfogadnak, egy 21 hónapos átmenetet biztosítana, tehát még 21 hónapig tudnák tartani az EU szabályokat, de már nem szavazhatnának az EU-ban, tehát már tagként nem tudnának, de viszont ezeket az elveket még tudnák alkalmazni, tehát egy ilyen soft landing megoldás lenne, ha ezt elfogadnák, és akkor 2020 nyarával lépnének ki teljesen az EU-ból. Ez a megállapodás nagyjából ugye a négy szabadságelvnek a biztosítását próbálja, tehát az áruk, a tőke, a szolgáltatás és az emberek mozgásának a szabadságát szeretné megerősíteni. És a kulcs területek azok gyakorlatilag azt kell tudni, hogy az állampolgári jogok körül voltak, tehát mi van akkor, hogyha egy angol van külföldön, EU-ban, vagy ha a külföldiek vannak, tehát az EU-sok vannak Angliában. Itt volt a különböző szabályok, tehát leginkább az, aki 5 éven túl van, azt nem nagyon érinti, aki 5 éven belül van, az bizonyos feltételekkel a befogadó országot még dönthet, hogy akarja őt. akkor az áruknál gyakorlatilag egy külön szabályozás van, mert ugye a vámunió kérdését le kell kezelni, ez itt egyébként az egyik legnagyobb kérdés, és hát különböző jegyzőkönyvek vannak Észak-Írország, Ciprus és Gibraltár kapcsán, ami önmagában véve egy külön-külön téma. Na most itt gyakorlatilag az, amit lehet olvasni, az az, hogy az angol parlament ezzel ugye a Theresa May-t visszaküldte volna Brüsszelbe, itt vannak olyan kilátások, vagy úgy néz ki a helyzet, hogy nem fogja tudni átvinni a parlamenten, és ugye ilyenkor felből az, hogy mi van, ha van megállapodás, mi van, hogyha nincs megállapodás. Na most gyakorlatilag, mielőtt ebbe belemennénk, azt kell látni, hogy az EU és az Egyesült Királyság viszonya az elég komplex. Tehát az Egyesült Királyság exportjának kb. 44%-a, tehát a mi GDP-nek, ahogy én itt néztem számba, 13%-a megy az EU-ba, míg az EU gyakorlatilag az EU-ból 53%-ot importál, tehát a saját teljes importjára vetítve, ami az EU GDP-nek csak 3-4%-át. Tehát ezt lehet látni, hogy amíg Angliának meghatározó az EU, addig az EU-nak talán annyira nem meghatározó Anglia. Na most gyakorlatilag innentől kezdve ez az egész dolog egy ilyen gazdasági modellezésé változik, tehát nagyon úgy néz ki, hogyha hard landing van, tehát hogyha nincs megállapodás, akkor kiléptetik őket március 19-én, és belép, és ugyan egy csomó mindenre nincsenek felkészülve, de belépnek az általános WTO tarifák, tehát ami Angliába beérkezik áru, arra az általános WTO tarifák szerint kell vámot fizetni.
Hát ennek nyomán már egyenesen élelmiszer hiányt vizionálnak egyesek a Brexit után. A
igen, itt tulajdonképpen az a probléma, hogy ők erre nincsenek felkészülve. Tehát itt mindenki abból indult ki, és ez egy hosszabb történet, hogy miért így van, de hogy majd lesz valami megállapodás. Ez a tárgyalásnak a taktikai része, de ők egy hard landingre nincsenek felkészülve. A soft landing az működne, de az úgy néz ki, hogy azt nem fogadják el. Itt több vitapont van. Az EU az valamilyen szinten ragaszkodik ahhoz, tehát határozottan, tehát az EU az egészen egyetlenül megmondta, hogy ez a november 25-i ez az utolsó és a végső. Tehát ők ezen nem változtatnak. A Theresa May a szlovák még ezután állítok futni köröket Berlintől kezdve Párizson át. De igazából úgy néz ki, hogy mindenki megmondta, hogy nem, eddig volt, körbe ezt tudják nyújtani, ha akarnak menni, menjenek, de az EU többet nem tud, és ez mondjuk például Írország kapcsán egy komoly vita, mert ugye, hogyha...
Hát ott ugye határt kéne csinálniuk.
Hát abszolút, és ugye a javaslat az azt mondja, hogy igazából a tenger legyen a határ, tehát akkor gyakorlatilag maradjon egy ilyen backstop modell lenne, hogy Észak-Írország, tehát ami az Egyesült Királyság része, az maradjon gyakorlatilag része ilyen szempontból az EU-s vám uniónak, és a vám határ az legyen az Ír-tenger. Na most ezt az angolok nem nagyon akarják elfogadni, ez nyilván az északi és az ír köztársaság közötti politikai helyzetet is befolyásolja, és hasonló a gibraltári helyzet.
Tehát nagyon egy szép történet.
Igen, szóval tulajdonképpen...
Mi van azzal a törekvéssel, hogy ők jelezték, hogy hát azért is szeretnének kilépni ebből az unióból, mert hogy az adópolitikájukat gúzsba köti ez a történet, és hogy ők az amerikaiakhoz hasonlóan majd ők egy nagymértékű társasági adócsökkentést hajtanak végre, és hogy adó szempontból ők lesznek a világ egyik legvonzóbb szeglete.
Hát most a kulcsszót azt nagyjából kimondtad, hogy a világ egyik legvonzóbb, de ők szeretnének lenni, csak azért én egy kicsit visszamennék. Tehát a brit birodalom az gyakorlatilag, ez most egy olyan országról van szó, amelyik 100 évvel ezelőtt a világ legnagyobb hatalma volt. Tehát amit most látunk, az egy ilyen, hát azt lehet mondani, hogy a modernkori történelem legnagyobb birodalmának a széthullása. Mert gyakorlatilag az angol birodalom az 100 évvel ezelőtt a föld területének egy negyedét kontrollálta. Na most azóta egy ilyen, gyakorlatilag ez a birodalom szépen csökkent, a gyarmatok leváltak, és itt tartott, rengeteg folyamat volt, ami ezt a szétesést, vagy csökkenést, vagy bárminek hívom, végigvitte. És az angolok igazából én úgy látom, hogy ezt az attitűdjükbe, tehát a viselkedésükbe ezt nem nagyon követték le. Tehát ők mai napig úgy gondolják, és az egész EU viszonyukat is meghatározza, hogy ők ugye tengeren túl vannak, ők a szigeten vannak, van Európa meg ők, és hát gyakorlatilag ez a belépés óta egy kérdés, hogy ők mennyire alkalmazkodjanak, mennyire fogadják el az EU szabályokat. Tehát az ő, ez egy nagyon ilyen kettősséget jelent, szeretnék az európai előnyöket, szeretnének egy olyan pozíciót, vagy szerettek volna egy olyan pozíciót, amivel Anglia tényleg sokkal versenyképesebbé válhat, de nagyon úgy néz ki, hogy ezt iszonyan elpuskázták, és ma gazdaságilag gyakorlatilag a Cityt inkább elhagyják a cégek, mint hogy oda mennének. Most adójogilag akármelyik irányba mennek, és itt van mindjárt végigfutunk az adókon, ez egy probléma. Tehát a vám az a hajmeresztő probléma lesz, nem csak a behajtásokán, hanem egy drágulást fog jelenteni. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Egyébként ez a németeket is erősen megüti, mert a németek nagyon, az egyik legnagyobb, tehát Angliában is a legnagyobb importőrök, tehát ők nagyon sokat exportálnak oda. Érdekes, mert a franciák viszonylag keveset. Tehát az ott ez egy nagyon komoly probléma, ezt nem tudják lekezelni. Viszont úgy néz ki, hogy az EU meg nem akar nekik egy olyan speciális kedvezményrendszert adni, ami például ez a European Economic Area, tehát mint például a norvégok, hogy nem vannak a vámjúni, jobban, de sok másban nincsenek. Tehát úgy néz ki, hogy ezt, ha elsőre ezt kérték volna, ez könnyebb lenne, de most egy teljes tagságból ide kimenni, az nem egy jó precedens, és ez megint politika az EU oldalára, hogy mit engednek, vagy nem. Áfa oldalról baromi problémás megint a áru miatt, mert ha kilépnek az európai áfa rendszerből, akkor azt jelenti, hogy ha ők beimportálnak valamit a saját országukba, akkor ott kell nekik az áfát valószínűleg megfinanszírozni, vagy valami olyan eljárás lesz ott, amire megint nincsenek felkészülve. Azt mondják, hogy ez még a legkönnyebb dolog, de sok-sok szempontból áfába is egy hátrány lesz nekik, mert az, amit most EU-s adószámmal meg tudnak tenni, azt a jövőben nem fogják tudni olyan könnyen megtenni. Ami mondják a forrásadók, tehát az Európai Unióban az osztalékok, meg a kamatok gyakorlatilag forrásadó levonások nélkül fizethetők. Most, ha ők kilépnek, akkor ha egy angol vállalat mondjuk osztalékokat szed össze az Unióból, akkor már nem lesznek ezek a direktívák érvényben, és akkor például bejöhet a kettős adóztatási egyezmények szerinti forrásországnak a korlátozott adóztatási joga. Tehát ez mindenképpen egy probléma. Beszélnek itt TV problémákról is, tehát a munkavállalók, tehát az oda küldött munkavállalóknak, vagy az ő általuk küldött munkavállalóknak, ez egy abszolút problémás lehet TB oldalon, most az EU-n belül azért nagyjából szabályozó van. Az állami segítsége, vagy ezek a különböző, amit láttunk Írországban, minden kapcsán gondolják ők, hogy akkor a nagyokat valahogy meg lehetne jobban kötni, és tényleg kedvezőbb rendszert tudnának csinálni, és ugyanígy a kedvezményekben, amikre mondtad, az könnyen lehet, hogy bejöhetne nekik, de nagyon úgy néz ki, hogy ebbe Írország egyrészt előttük jár, másrészt szerintem nem fogják tudni megengedni. Tehát most úgy néz ki jelen pillanatban, hogy amióta ez az egész Brexit folyamat elindult, és majd nyilván Botond megvizsgálja, hogy mi a további lehetősége ennek, annak eredményeképpen az angol gazdaság nem tud olyan tempóban növekedni már. Tehát még konkrétan lassulásról beszélnek, és ennek a mértéke gyakorlatilag elmaradáshoz fog vezetni az EU-hoz képest is. Most, ha ez így van, akkor ezek az országok, amelyek általában nem tudnak gyors fejlődést biztosítani, azok nem fognak tudni komoly adóelőnyöket biztosítani. Tehát nagyjából azt le lehet modellezni, hogy Angliában, hogyha a Brexitet elszúrják, akkor nem, hogy adókedvezmények bevezetése várható, hanem inkább adóemelések. Na most ők azért az adóba szeretnének lejjebb menni, nekik 19% a társasági adójuk, és van egy ilyen 25%-os felső értékük. Ezt ők szeretnék 17-re levinni, de ez sem menne olyan simán. Szóval itt gyakorlatilag nyelmének egy szabadságfokot, csak szerintem a gazdasági teljesítő képességük nem fogja tudni ezt megoldani.
Oké, köszönjük szépen, akkor Botonddal rápattanunk ennek a dolognak a politikai következményeire, vagy állására. Nektek meg jó munkát akkor a hétre és az egész évre. Köszönjük.
Köszönjük, nektek is úgy. Sziasztok!
Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO magyarországi ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Nagy-Britannia és a Brexit a témánk adóvilágrovatunkban.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Hát egy hallgatói SMS-sel nyergelnénk át a következő megszólalásra. Szóló szerint gazdaság politikailag Trump sekélyes, de Tereza mély.
Jaj, ne! De ez szegény Feledi Botond külpolitikai szakértőnek ezzel kell most megküzdenie, be is adlak adásba, és elnézést kérek.
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szervusz!
Egy Trump versus Tereza May.
Igen.
A hasonlításhoz ragaszkodnak a hallgatók.
Igen, igen. Nem. Ez egy ilyen
ez a pusztító szóvicc.
Nem. Trump sekélyes, de Tereza May.
Tudtam, hogy elmondja még egyszer.
Nagyon tetszik, szépségdíjas a nap, SMS-em. Na, figyelj, Botond, ember nehezen tudná megmondani, hogy most hol tart a Brexit folyamat, de hát ha te igen.
Nem hiszem, hogy azért csodákat tudok mondani, de az biztos, hogy mondjuk még a mostani hétvégén is mindig tovább keveredik az a légörvény, ami úgy tűnik, hogy két éve elfoglalta a londoni parlamentet. Tehát nagyjából tényleg mindig valaki nyilatkozik, valaki bedobja, hogy ő mégsem fog szavazni, vagy nem úgy. Tehát most ott tartunk, hogy ugye a brit parlamentnek valamikor 10 napon belül szavazása lesz arról, hogy elfogadják-e az EU által ősszel novemberben ajánlott az Zoli által emlegetett 585 oldalt. És amit most a miniszterelnök Tereza May elmondott itt a hétvégi egyik BBC-s interjújában, hogy igazából, ha ezt leszavazzák, akkor ő se tudja, hogy utána mi következik.
Hát ilyet egy politikus nem mondhat, na, majd, hogy
hát
nem.
Ez az Uncharted territory, tehát ez azért, hát valahol őszinte is, meg nyilván egy picit igyekszik azért nyomást gyakorolni az ottani képviselőkre, hogy ugyan szavazzák már meg, hogy legalább ezt a menetrendet tudják, hogy mi következik, vagy mi nem következik. Ami még aggasztóbb, hogy emellett a kifejezés mellett arra sem volt hajlandó válaszolni, 6-szor kérdeztek rá, hogy mi van akkor, ha a parlamentben esetleg több szavazást kell tartani, tehát még hányszor mehet vissza, vagy hányszor tűzhetik napirendre, tehát erre nem volt hajlandó azt mondani, hogy nem, ezt csak egyszer szavazzák, és ha nem, akkor ez lesz, az lesz. És arra sem mondott már nemet, ami talán még meglepőbb, hogy tartanak esetleg második népszavazást, vagy nem.
Hát ő eddig ettől elzárkózott, nem?
Ettől eddig elzárkózott, most pedig már azt mondta, és azért ez is, tehát megint a finomságban ott van a változás súlya, hogy ezt majd eldönti a parlament. És ez technikailag lehet így, tehát a parlament kezdeményezhető ezt minden további nélkül, ahogy megtette ezt az első körben is. Úgyhogy igazából az, amit mondunk itt veletek már lassan egy fél éve, hogy minden szenárió nyitott. Tehát minden forgatókönyv gyakorlatilag elképzelhető. Néhány számot még mondanék, mert azért ezek érdekesek, hogy hol tart a Brexit most. Van azért néhány közvéleménykutatás, aki ezt méri, és számomra meglepő módon egyébként még mindig nagyon közeli a kilépés pártiaknak a számai ahhoz képest, hogy egy picivel azért már stabilan vezet a bentmaradás pártiaknak a válasza.
Hát én azt gondolnám, hogy azóta, mióta elindult ez a folyamat, mint hallottuk két éve, azért megszülettek azok az érvek, hogy ez ha más nem gazdasági szempontból semmiképpen nem lesz jó Nagy-Britániának ez a Brexit. Én azt gondoltam volna így távolról, hogy hát ha így elkezdődtek ezek az ijeszgetések, akkor megrettennek a britek, és azt mondják, ja, akkor vissza az egész. Ehhez képest meglep az, hogy azt mondott, hogy kicsivel, de stabilan vezet a maradás párti.
Távol. Igen, tehát ez tényleg egy relatív meglepő adat, és jól mutatja azt, hogy a politika miért ennyire óvatos, és a saját egyébként 3-4 éves pozícióját, vagy egyéni karriereket miért félt annyira ennek az oltárán feláldozni, mert itt biztos, hogy bárki bármit lép a másik oldal, megbünteti. Konkrétan arra is van egyébként egy nagyon jó mérés, még mindig vezetnek a konzervatívok. Tehát még mindig 40% a konzervatív kormány népszerűsége, és a munkáspárt ehhez képest 34%-on áll, és azt tudták lemérni, ami egy érdekes mutatója ennek, hogyha a munkáspárt egyébként megszavazná a Brexitet a konzervatívokkal együtt ebben a formájában, akkor 26%-ra esne vissza a népszerűsége. Tehát a munkáspárti szavazók 75%-a második referendumot, második népszavazást szeretne. Ehhez képest a munkáspárti vezetők pedig folyamatosan ezt kerülik meg, mert ők meg ugye általános választást akarnak, parlamenti választást, azért, hogy hatalomra kerüljenek.
Tehát, sőt, a Corbynnak, én olvastam valami olyasmi nyilatkozatát, hogyha ő lesz a kormányfő, akkor is lesz Brexit.
Így van. Tehát, hogy a munkáspárti vezetés az valahol a holdon él, tehát gondolom nekik pontosabb számaik lehetnek a saját szavazóikról, de azért az, hogy 74 vagy 76% a választóiknak a második helyet szavazásra, ilyen szempontból szinte mindegy. Van néhány, ugye van ilyen a shadow cabinet, tehát az ellenzék által leképzett kormánypárti pozíciókban nyilatkoznak már egészen jókat. Ott vannak ilyen shadow miniszterek, akik azt mondják a munkáspárt részéről, hogy hát azért meg kéne kérdezni az embereket. De ez van, hogy úgy merül fel, hogy ők kormányra kerülnek, majd szépen utána tárgyalnak egy másik kilépési szöveget, és majd akkor azt bocsátják népszavazásra. Tehát tényleg még ott is abszolút minden.
Nézd, Botond, én a briteket értem, hiszen azért tényleg egy nagy történelmi jelentőségű döntésről van szó. Csak nincs rá idejük, hiszen az Európai Unió megmondta, hogy így is, úgy is, ha lejár az idő, akkor őket ki fogják tenni, azt legfeljebb jönnek majd a WTO szabályok szerinti vámok, meg minden, és akkor majd megnézhetik magukat a britek, ezt meg talán ők sem akarhatják.
Hát van erre is most már egy kis tábor, aki a no Brexit-et kötné parlamenti szavazathoz, de valószínűleg nem fog első körben átmenni, hogy egy ilyen akadályt beépítsenek a rendszerbe március előtt. Tehát valahol nagyon afelé tendálunk, mivel az igényli messze a legkevesebb energiát a rendszer részéről, tehát az utáni, hogyha senki nem tud nagyobb energiát összpontosítani, akkor ez a megoldás fog kijönni, hogy nincsen megállapodás. Ez pedig tényleg az élelmiszertől a gyógyszeren át rengeteg fennakadást fog okozni. Viszont erre készítik igazság szerint a decemberi szavazásnak az elnapolása óta a különböző kormányzati rendszereket, tehát ezek a contingency tervezések, résztervezések, ezek elindultak házon belül is. Tehát valahol Theresa May is sejti azt, hogy ez is benne van a pakliban. Ettől tényleg nem lesz nekik jobb, tehát azt nehéz értelmezni, hogy a politikai elit, a londoniak és az a réteg, akiről nagyjából tudjuk, hogy milyen társadalmi csoportok, de megszavazták a kilépést, nekik se lesz jobb. Tehát mondjuk lehet, hogy nekik ugye átlag életkorban kevesebb van hátra, mint azoknak, akik eleve már bentmaradáspártiak voltak. Számukra meg eleve horror a teljes jelenség. Uh-huh. A fiatalokra nézve oktatás szempontjából teljes katasztrófa lesz. Uh-huh.
Nem lehet, hittem, hogy ez egy ilyen én is ezt gondolom.
Nem látunk valamit.
Chicken run csinálnak, és akkor egyszer csak majd hoznak egy józan döntést. Mert hogy ezt, ami itt folyik, ezt a katyvaszt, ezt el nem képzelheti egy ember, hogy ez itt most teljesen ez a valóság, és nincs valami háttéralkú.
Hát amiről kevés szó esik, az a mostani időszaknak valahogy a meghosszabbítása, tehát hogy március 28-án esetleg lesz olyan, hogy a EU-27-ek azt mondják, hogy akkor még 2 évig tárgyalhatnak a britek maguk között. Ezt nem nagyon látom sem Barnier, sem a Tusknak a gondolkodásában, hogy ilyet megengednének. De elvi lehetősége persze akár ennek is lehetne, hogy ezt valahogy meghosszabbítsák. Ahogy annak is meg lenne az elvi lehetősége, és a Theresa May ezt is elmondta a hétvégén, hogy ha nem az ő megállapodása, akkor vagy a megállapodás nélküli, vagy pedig a mostani feltételekkel való bennmaradás. Ami egy visszautalás a decemberi Európai Bírósági ítéletre, miszerint március 29-ig jogkövetkezmények nélkül visszavonhatják a kilépési szándéknyilatkozatot. Uh-huh. Ami azért egy nagyon belengetett.
Hát akkor most belengedted itt nekünk, hogy reménykedjünk, mert komolyan azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy elmennek a falig, aztán amikor látják, hogy nincs visszaút, akkor inkább visszavonjuk.
Hát ez ugye egy nagyon opportunista dolog lenne, de hogyha ezt megcsinálnák, hogy 28-áig valamikor, március 28-ig visszavonják ezt, utána szépen eldöntik, hogy miért akarnak tárgyalni, mert megpróbálják ezt letárgyalni, és utána nyújtják be a kilépési nyilatkozatot. Tehát ugye mivel nem volt még soha ilyen, igazából a táncrend nincs kidolgozva. Tehát ők megszavazták ezt 16 júniusban, majd aztán 17 márciusban nyújtották be ezt a bizonyos kilépési nyilatkozatot. Lehet, hogy előtte már el kellett volna kezdeni tárgyalni. Tehát ha azt teszük, 3 év eltelt majdnem. És azért ne felejtsük el, amiről most a vita zajlik, az az átmeneti időszak szabályozása. Tehát arról beszélgetünk, hogy 21 hónapig mi lesz a kilépés után. Nem arról, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió azután következő és feltehetőleg örökké tartó kapcsolata hogyan néz ki. Tehát számomra ez a döbbenet, hogy még maga a szubstanciális vita is csak egy átmeneti időszakról szól, és az a vita érdemben el se kezdődhetett, hogy mi lesz
az átmeneti időszak.
Után. Uh-huh. Tehát, hogy valahol teljesen hajmeresztően abszurd az egész, és hogy a brit politikai elit ezen a 21 hónapon esetleg az egészet elcsúsztatja, ez tényleg nehezen értelmezhető.
Akkor beszéljünk a másik oldalon, az Unió meg nyugodt és karbatett kézzel várja, hogy mi lesz a britek döntése? Megtett mindent Brüsszel, amit megtehetett? Összehoztak egy megállapodást az átmeneti időszakról, most a britek vitatkoznak ezen.
Egy picit ezt az érzést kívánják kelteni, hogy mennyi nyugtalanság van esetleg néhány fővárosban, hallottuk most a németbe lehetne több, de ugye tipikusan azok, akik azért a nagyobb kompromisszúval hajlandók az uniós érdekért. Tehát igazából az látszik, hogy abban tényleg eltökéltek, hogy egy olyan kilépési procedúrát csinálnak végig, ami nem csinál kedvet. És ez működik. Tehát az, hogy beállunk a 26-an Írország mögé, és ezt ha a 21 hónap után nem lenne megállapodás típusú, kétszeres feltételes módban lévő backstop miatt hajlandók a brit politikai elitet saját magát tovább darálni, ez mind azt mutatja, hogy ők ezt az 585 oldalt tényleg komolyan gondolják. Ezt is nagyon nehéz volt megszülni. Ez pedig az elmúlt két és fél év bizonyítja. Tehát itt nem nagyon látok más választást, tehát ez a 27 tagország tényleg azt várja, hogy Nagy-Britannia valamit maga döntsön. Ez a brüsszeli mondás, hogy a labda most már a briteknél pattog. Tehát el kell dönteni, hogy mit akarnak, vagy mit nem. Több megoldás volt. Ugye ez a bizonyos cherry picking, tehát az, hogy a jó dolgokban benne vannak, de nem viselnek kötelezettségeket, vagy az áru mozog, de a munkaerő nem mozog. Ugye ezt mondtuk, hogy a négy alapszabadságot nem lehet felszeletelni. És már eleve, amikor arról beszélgettünk még 16 tavaszán, hogy a munkaerőre ne lenne szüksége Angliának, hát ne vicceljünk. Tehát, hogy a brit munkaerőpiac a kelet-európai munkavállalók számára nem csak egy lehetőség volt, hanem a briteknek is egy remek alkalom. Tehát, hogy még önmagában az, amin a Brexit kampány maga elindul, hogy majd akkor a kelet-európaiak nem mennek oda, hát ez is egy álságos, finoman szóval rövidtávú politikai kommunikációs lózunk volt. Akkor majd a brit birodalom más területeiről kell bevinni embereket, de hogy március 30-án munkaerőhiány lehet az országban technikailag nézve.
Hát, figyeljük, érdekes lesz.
Egy kemény kockajátékra hívták ki magukat, és az egész egy záró mondatnak tényleg csak annyi emlékeztető Európa számára, hogy saját magunk sorsontásában mennyire jók vagyunk 1914 óta folyamatosan. Tehát ha ezt Nagy-Britannia megint megcsinálja saját magával is részben Európával, az csak nekünk intelem, hogy figyeljünk már egy picit oda, mert az elmúlt 100 év nem sikerült hibátlanul.
Igen. Oké. Követjük a dolgokat, és hát nyilván beszélünk még erről. Köszönjük szépen, Botond!
Köszönöm, jó hétkezdést nektek, hallgatóknak, és sziasztok!
Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk adóvilág rovatunkban, a Nagy-Britanniában jártunk a Brexit kapcsán.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.